mindent le akarunk uralni a tájban. Tehát az embernek ugye egy ilyen alap természete szerintem az, hogy terjeszkedjen. Bizonyos szempontból persze voltak időszakok, amikor szükség is volt arra, hogy az ember ugye védekezzen árvízveszélyek ellen, meg stb. De hát olyan szinten szabályoztuk most már be a folyóinkat, gyakorlatilag eltűntek a mocsaraink, a folyók, komplett folyókat, tehát ez a Barcs, amiről most beszélünk, nek 40, nem tudom hány kilométeres szakaszát térképeztük fel mi, de valójában ez jóval hosszabb volt, mert ma már nem is tudjuk pontosan ki se lehet deríteni azt, hogy hol eredt pontosan, tehát hol szakadt ki a Dunából.
Azt valljuk, hogy lehet iktatni szépen lassacskán a mindennapi életbe azt a bizonyos visszaadást a természetbe, és ezt kell mindenkinek csak ilyen szépen lassan, fokozatosan visszahozni.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Mi történik akkor, ha egy táj lassan kiszárad, és szinte észre sem vesszük? Emberi mulasztás, vagy külső tényezők hatására feledkezünk meg a környezetvédelemről? Mennyire egyezhető össze az emberi fejlődés a környezetvédelem szemléletével? Az Adásidő legújabb műsorában a környezet és természetvédelem kerül fókuszba, egészen konkrét kérdéssel, hogyan lehetne visszahozni a vizet a csomó közben. Fodor Péter tájfutóssal és Tóth Lászlóval, a Dunavit Polgári Társulás elnökével arról beszélgettünk, miért tűnt el a víz a Csallóközből, mit jelent mindez a táj, az élővilág és az emberek számára, illetve van-e még esély a változásra. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégeimet, Fodor Péter tájfutóst.
Jó napot kívánok.
És Tóth Lászlót, a Dunavit Polgári Társulás elnökét.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Hát, uraim, örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. A témánk azért is érdekes, mert a környezetvédelem, természetvédelem és a fotózás, tájfotózás, ha nem is mindenben, de szorosan ugye összekapcsolódik. Ti pedig ezt a kettőt képviselitek, hát, és egy helyen dolgoztok a Dunavit Polgári Társulásnál. László, kezdjük talán veled, te vagy a Dunavit Polgári Társulásnak az elnöke. Hát, hogyha valaki most először hall erről a szervezetről, erről a polgári társulásról, mit érdemes tudni, mivel foglalkozik, honnan jött ez az elhivatottság, és miről is szól az a szervezet?
Azért jöttünk létre, hogy a Csallóközben megpróbáljuk kicsit aktivizálni és a közéleti vitákba, illetve közéleti beszélgetésekbe behozni a környezetvédelmnek a témáját. Mi úgy láttuk korábban, 5 évvel ezelőtt alakultunk meg. És akkor azt tapasztaltuk, hogy meglehetősen elhanyagolt téma ez a közéletben. Ugye magyarok vagyunk, felvidéken, nagyon sokat foglalkozunk abból a kényszerű helyzetből, hogy ugye Szlovákiában élünk, sokat foglalkozunk a kultúránk, a nyelvünk megtartásával, az ezt illető problémákkal, és valószínűleg kevesebb időnk jut arra, hogy foglalkozzunk akár például a környezetvédelmi témákkal is, úgyhogy mi kimondta ezért alakítottuk ezt a szervezetet, hogy elsőbb a csallóközi magyar lakosokat, embereket szólítsuk meg ezzel a témával.
Konkrétan ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy kimentek, és hogyha valaki elhagyja a szemetet, akkor azt felszólítják, vagy felhívjátok a figyelmet az emberekre.
Nem egész 5 évvel ezelőtt ugye volt a Broznak egy felhívása, illetve egy petíciós ilyen felhívása, amelyben a Dunát, a Duna ágrendszerét próbálták megmenteni, petíciós gyűjtés, és akkor én készítettem számukra ilyen magyar nyelvű, lefordítottam magyarra ezt a petíciós megszólítást, és akkor láttam ezt, hogy igazából mennyire nem fogékony erre a témára az itteni lakosság, annak ellenére, hogy itt élünk a Duna partján.
Pedig ez fontos is
az. Pedig ez így van.
Az ápolása.
És akkor kerestem meg a Petit és a Csabát, Mészáros Csabát, aki szinte az elnökségnek a harmadik tagja, hogy hozzunk létre egy ilyen társulást, és hogy kezdjünk el foglalkozni ezekkel a témákkal. Tehát nem igazán azzal, hogy most mások után felszedjük a szemetet, de mondjuk azzal, hogy végzünk olyan aktivitásokat, volt például olyan aktivitásunk, hogy meghirdettünk egy személygyűjtő, hulladékgyűjtő versenyt, nevezzem annak, beküldtek egy fotót, ugye Facebookon, ott vagyunk a Facebookon, van egy internet oldalunk is, ami most persze rászorul a felújításra, de van. És Facebookon azért elég aktívan ott vagyunk, és ott például meghirdettünk egy ilyen versenyt, hogy aki beküld fotót, összegyűjtött szemetet, fotózza le, és díjakat fogunk közöttük kisorsolni. De nem csak ezen a területen, hanem egyéb más területen, például most zajlik éppen a téli madár számlálás, úgy a SOS Bird Live-nak segítünk be, mi ketten a Petivel, Peti a tőkési ágat, én a kanálisokat járom, meg van mindenkinek a saját területe.
Többen is vagytok, gondolom. Tehát,
hogy... Többen is vagyunk, de ezt a tevékenységet ezt ketten végezzük. Faültetéseket végzünk, Somorjával, mit tudom én, közösségi gyümölcsöst alapítottunk pár éve. Talán egyik legjelentősebb tevékenységünk, aktivitásunk az, hogy Somorján sikerült a várossal közösen leülve, illetve a városvezetőséget ösztökélve leültetni az ottani gazdálkodót, a Dunafarmot, és lújítani mezei utakat, úgyhogy ezt szerintem rajtunk kívül nem is csinálta senki más, úgyhogy ebbe abszolút úttörők vagyunk ezen a területen, úgy gondolom, és még sok más tevékenységet, úgyhogy...
Tehát az 5 év alatt azért jelentősen megnövekedtetek, és azért mutattok ugye mobilitást, mozgásteret, úgyhogy ez nagyon jó, hogy akkor igyekeztek így összefogni a lakosokat, hogy ösztönözzétek arra, hogy azért a környezetünk gondolom nagyon fontos. Péter, folytassuk akkor veled, és hát te már jártál itt korábban nálunk, ugye a hallgatók Igen. számára nem vagy ismeretlen. Ugye azt kell róla tudni, hogy csodálatos tájképeket fotózol, illetve a természetet járod, és hát nem csak ugye itt Szlovákiában, hanem más földrészeken, más országokon is azért a természetet megörökíted. Hogyan lehet összekapcsolni ezt a kettőt, illetve hogy jött ez, hogy te is ebbe a polgári társulásban ugye Lacival együtt tevékenykedsz?
Hát én már emlékszem pontosan, mit mondtam az első beszélgetésünk során, Andó, de...
hogy egy kalandafotózás.
Egy kalandafotózás, jó, összefoglalva. Szóval én szerintem teljesen össze lehet kapcsolni, és az alapgondolat az volt ugye, hogy a természetfotó az nagyszerű eszköze a természetvédelemnek, a környezetvédelemnek, tehát igen nagy erő van benne, és nekem meg már régóta volt egy ilyen vágyam, hogy ne csak kijárjak is akkor a maga szépségéért fotózzak valamit, és bemutassam, hogy milyen szép a természet, hanem hogy kerestem az utat meg a lehetőséget, hogyan lehetne a fotók segítségével valahogy rávenni az embereket a környezetvédelemre, tehát egyre inkább próbálom, úgy láttam ezt a változást a munkámban is, hogy már ilyen környezetvédelmi szempontból megközelíteni a fotózást, és arra felhívni a figyelmet, hogy hogyan tudunk, illetve hát egyrészt mit okozunk mi emberek a természetben, másrészt pedig azt, hogy hogyan lehet összehozni ezt a két érdeket, az emberi érdeket, a társadalmi érdeket, a környezeti.
Mennyire sikerül ez? Sikerül összehozni ezt a két érdeket?
Fotón nagyszerűen be lehet mutatni, az biztos. Az emberek, hát másrészt pedig ugye ennek a gyakorlati oldala pedig valahogy az embereket rávenni. Hát én azt gondolom, hogy vannak lépések, de még szerintem erre ki fogunk biztosan térni a következőkben is majd, hogy eléggé ilyen nagyon, tehát nagyon mérről kell kezdeni, úgy érezzük itt a Lacival is, hogy így az embereknek ezt a, úgymond az ébresztését picit. Ahogy Laci már mondta előbb, ez egészen más problémák foglalkoztatnak itt minket, úgy vesszük észre, és vagy inkább el vannak terelve a problémák, így mondom, az embereket el van terelve ezekről a környezetvédelmi gondokról és a környezeti nevelésről. Tehát vannak lépések, de bőven van mit csinálni.
Ugye azóta másfél év telt el, amióta ugye itt voltál nálunk, lehetett látni egyfajta változást a fotóidon, hogy tudatosabban azokat szoktad fotózni, ahol kimondottan probléma van, ahol nagyon sok a szemét, vagy ahol nagyon tényleg olyan környezetszennyezős a táj, hogy ezeket megmutasd az emberek számára, egy kiállításon is beszélj tulajdonképpen erről, vagy nem ezzel a céllal készülnek a fotóid?
Nyilván nagyon fontos bemutatni az éppen aktuális problémákat. Egy helyszínt, egy adott környezetbeni problémát, egy szemét lerakatot, egy fakivágás, bármilyet, ami akkor éppen ott rezonál. De sokkal inkább arra koncentrálok egyébként a munkám, vagy időm legnagyobb részében, hogy olyan problémákat hozzak fel, amik hosszabb távon a megoldást megadnak. Tehát ez sokkal többet teszi ki a munkán. Például ezek a, nem tudom, a drónfelvételekkel a tájnak a bemutatása, az egykori folyóknak a bemutatása, ez sokkal inkább egy olyan terv, ami inkább, úgymond, amivel inkább áldozok időt és energiát.
Van egyfajta pozitív visszajelzés a közönség részéről, vagy egyfajta olyan tapasztalat, ami alapján tényleg az ember gondolkodása vagy hozzáállása a képek alapján a természethez megváltozott?
Laci, vagy elmondja szerintem a másik részt. Én elmondom azt, hogy a fotókra és ezekre az egészen más látképekre nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, mert én azt gondolom, hogy mindenki számára egy picikét ezek a fentről készült felvételek más látképet nyújtanak. Tehát ezen a téren igen, egyértelmű.
Igen. Hát van egy projektünk, ami a Barcs az elfeledett folyó. Uh-huh. A Petinek van egy másik projektje, ez az elveszett folyók. Kettő egymáshoz kapcsolódik, ugye?
Itt tehát a víz.
Igen. Tehát a víz, igen. Igen. Igen, az eltüntetett folyók, illetve hát folyók. Régi Dunaágak, nevezzük inkább.
Hát ugye egy csaló közben Dunaszerdán vagyunk, akkor itt azért Dunának itt van a természetes jellege, folyása.
Igen, igen, és ennek például nagyon pozitív visszhangja volt, és ami érdekes volt ezzel a projekttel kapcsolatban az, hogy mikor bemutattuk ezt a Barcs az elfedett folyó nevű kiállításunkat, ugye több helyen is voltunk, már Magyarországon is voltunk, voltunk vele. Általában ez egy ismeretlen téma volt a helyeknek többnyire. Tehát tőlünk szereztek tudomást arról, hogy itt azért Csallóköz belsejében azért tekeregtek más folyók is. Konkrétan például erről Barcsról, erről Földes Gyula ír a 19. század végén Pozsonyban megjelentett könyvébe, úgyhogy úgy így szereztük mi is róla tudomást. Meg hát nekem például a gyerekkoromban emlékszek rá, ugye Bacsfa mellett nőttem fel, Tejfalon nőttem fel, de hát a határ, Tejfal határában, Sámati határban tekergett, és mai napig látható egy hosszú-hosszú kígyózó lapos, amit bácsnak neveztek akkor is. És arról beszéltek már a tanárok is, azt mondták, hát itt valamikor gyerekek itten folyó folyt, ezt úgy hívták, hogy bács. És erről Földes Gyula, mondom, írt ebben a könyvében, szóval nem is tudjuk ezeket, még már is felejtettük.
De mi volt az alapprobléma? Tehát mi történt pontosan? Miért tűnt el? Miért elfeledett folyó?
Azért, mert mindent le akarunk uralni a tájban. Tehát az embernek ugye egy ilyen alap természete szerintem az, hogy terjeszkedjen.
Itt már igen, ezzel átérhetünk a filozófiára.
Igen.
Fogja egy földarabot, és akkor az ember azt mondja, ez az enyém, ugye Rousseau példája.
Igen, csak átestünk a lónak a másik felére. Tehát úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból persze voltak időszakok, amikor szükség is volt arra, hogy az ember ugye védekezzen árvízveszélyek ellen, meg stb. De hát olyan szinten szabályoztuk most már be a folyóinkat, gyakorlatilag eltűntek a mocsaraink, a folyók, komplet folyókat, tehát ez a Barcs, amiről most beszélünk, ennek 40, nem tudom hány kilométeres szakaszát térképeztük fel mi, de valójában ez jóval hosszabb volt, mert ma már nem is tudjuk pontosan ki se lehet deríteni azt, hogy hol eredt pontosan, tehát hol szakadt ki a Dunából, az öreg Dunából, hol veszett el végleg a tájban. Mi Várkonyig, Nyékvárkonyig térképeztük fel ezt a régi folyást vagy folyamat. Tehát azért gondoljunk bele, hogy 40 akárhány kilométer így eltűnt a víz, eltűnt a tájból. Úgyhogy ez nagyon-nagyon durva. És akkor olyan községek határába tekerget, mint Tárnok, Macháza, Gele, Egyház, Gele.
Mikor beszélünk? Néhány évvel ezelőtt? Vagy már az
hát ez évszázadok, inkább a középkorban valószínűleg. Tehát ugye itt volt a kis jégkorszak, középkor vége fele. Valószínűleg ekkor ugye jóval csapadékosabb volt az időjárás. Legalábbis ez az én tézisem, jóval csapadékosabb volt az időjárás. És itt már korábban is lehettek laposok, amik ez a kis jégkorszak alatt megtelhettek vízzel. És például a Földes Gyula arról ír a könyvében, a felsők a Csallóköz árvédekezésének a története, rá lehet keresni egyébként a neten, meg lehet találni, nagyon érdekes olvasmány. Arról ír a könyvében, hogy például a Csukárpaka alatt még cölöpös malom is állt rajta. Még a 17. században. Tehát az ő idejében, a 19. század végén már nem, de hogy még a nyomai, sőt, még gátat is emeltek ennek a folyónak a partján, és aminek a kövezete még akkor még látszódott. Komplett kiveszett ez emlékezet, nem csak erről folyóról, de sok más folyóról is.
Nyilván azért az embernek van pusztító hatása is a környezetre, természetre, és még sajnos akkor is a természet károsul, hogyha tényleg olyan dolgok születnek, amelyek ugye fontosak az emberek számára, ugye ez kikerülhetetlen, meg hát azért ezzel együtt jár, de mit lehet ezzel tenni, vagy hogyan tudjátok ti felhívni a figyelmet arra, hogy azért az emberi úgymond terjeszkedés vagy építkezés megfér a természet mellett, és hogyha ez a kettő nem oltja ki egymást, de a kérdésem az, hogy lehet-e valaki egyszerre tudatos környezetvédő, természetbarát és a fejlődésnek a támogatója.
Hát nekünk egyértelmű válaszunk van, hogy lehet egyértelmű ezt csinálni, tehát ez kettő nem zárja ki egymást, tehát nyilván mi is, tehát az életünk, mi életünk is, konkrétan mi kettőnk élete is igényel, tehát vannak igényeink, nem összeegyeztetődök a természettel, én azt mondom.
Hol a határ egyébként, nem? Tehát, hogy mert ez itt a probléma, hogy ugye van két konfliktus, tehát, hogy és ez most igen, egy nagyon érdekes téma, hogy az egyik azt mondja, hogy hát túlzottan környezetbarátok vagytok a környezetvédelmi, amikor mondják ugye, hogy nem is, nincs is globális felmelegedés, nem szennyezik a környezetet, fontos a fejlődés, támogatni kell az egyes iparokat. Másik értelme pedig akkor tőletek, meg hát inkább a környezetvédőktől jön az az érv, hogy de hát mire a fejlődés, hogyha tönkre tesszük a bolygónkat.
Igen, nehéz meghúzni a határt, és lehet, hogy nem is ezt a vonalat követném, mert mindenkinek mások az igényei, más környezetből jövünk. Én inkább azt mondanám, hogy valahogy arányosan kellene megoldani azt, hogy amennyit elveszünk, ahhoz arányosan, hogy próbáljunk is valahogy visszaadni a természetbe, akár a mindennapi életünkkel, akár egyszeri alkalmakkal valahogy, akinek ez hogy megoldható, itt megint csak nem lehet, erre nincs egységes recept. De a lényeg tényleg az, hogy hát valamit vissza kell adni egyszerűen, tehát a probléma mindig az, hogy egyenlőre csak veszünk ki, szipolyozunk ki, és ez nem egy ilyen véget nem érő, vagy egy, hogy is mondjam, egy állandóan újra növő tortaszelet, amit folyamatosan lehet újra és újra enni, és nem adunk valamit vissza belőle. Ez lenne az alapfilozófiák nekünk is, hogy Dunamitnek is, hogy igazából elveltünk a természettől, de meg kell találni a módját annak mindenkinek a saját lehetőségei szerint, hogy hogyan tegye ezt meg, és ez, én azt gondolom, hogy egyébként a legnagyobb probléma talán az, hogy csak az, hogy el vagyunk ugye idegenítve már a természettől, vagy el vagyunk távolodva, hanem mindenki, talán pontosan ez miatt egy nagy mumus lát ebben az egész környezetvédelem című dologban, hogy egyszerűen azt gondolják, hogy nem tudom, mekkora dolgot kell csinálni, pedig nagyon apró kis lépésekkel azt valljuk, hogy be lehet iktatni szépen lassacskán a mindennapi életbe azt a bizonyos visszaadást a természetbe. És ezt kell mindenkinek csak ilyen szépen lassan, fokozatosan visszahozni. Ez ugyanaz, mint a diéta. Tehát nem kell egy drasztikus diétára gondolni ahhoz, hogy valaki tudjon 2-3 éves távlatban lefogyni, hanem szépen építsen bele különféle olyan tevékenységeket és hozzáállást az életébe, aminek segít, ami nem egy megerőszakolás, úgymond, hanem egyfajta szépen ilyen életmódváltás. És ugyanez érvényes a környezetvédelemre is, hogy egyszerűen próbáljon ki csak egy lépést. Én nem tudom a hulladék szelektálása, én nem tudom az, hogy minden pénteken eljárok nem autóval a munkába, hogyha közelben vagyok, hanem bicóval például, vagy gyalogosan. És aztán lehet, hogy rá fogok jönni, hogy akkor a hét többi napján is meg lehet csinálni ugyanezt. Tehát, hogy ilyen apró kis lépésekkel, és teszünk az egészségünk is egyébként ilyen téren, meg teszünk a környezetünkért is ilyen módon. Tehát, hogy ez lehetne szerintünk a megoldás, hogy nem kell drasztikus lépéseket tenni, de kell lépéseket tenni, és mi mindig jobban tartjuk ezt a szép fokozatos átállást.
Igen, de a legfontosabb, a szakpolitikának viszont meg kell húzni a határokat, nagyon élesen meg kell húzni a határokat, mert ha nem húzza meg a társadalom, szélesebb kontextus vagy a nézem, mert a Peti most ugye személy felől közelítette meg ezt a dolgot, de mondjuk a társadalom szélesebb rétegei felől
közelítette meg. Hát azért felelősség is van, hiszen polgári társulást ugye vezetsz, illetve van egyfajta elvárás ugye a közösségnek, igen, tehát annak, amit te képviselsz. És itt már azért gondolom konkrét ügyeket is fel lehet sorolni, hogy mit persze, lehet tenni ezzel érdekében.
Persze, például a Nagy-Dunának az ügyében, vagy a Dunai-Ágrendszernek az ügyében. Itt ez már nem a személynek a felelőssége, hanem a szakpolitikának a felelőssége. Az, hogy hogyan gazdálkodik a Dunával, a Dunai-Ágrendszerével, az ott található természeti értékeinkkel, a vízzel. És ha nem húzza meg a szakpolitika a határokat, akkor majd a természet fogja, hogy a bolygón fogja meghúzni. És
mennyire sikerült felhívni a figyelmet egyébként mind a társadalomnak, mind például azoknak a szerveknek, a szakpolitikának azt, hogy itt azért van, mit konkrétan kell is tenni.
Ez eléggé kérdéses.
Mi dolgoztok most? Vagy mi az a nagy projekt, amit el szeretnétek érni? Hát, van-e fajta kommunikáció az egyes kormányszervekkel, szakpolitikával, regionális politikai szervekkel?
Inkább azt mondom, hogy mondjuk vannak egyéni esetek, amikor mondjuk a politikusok érdeklődnek az itteni problémák iránt. Tehát volt erre példa, nem akarok senkit sem megnevezni, de volt, nyilvánvalóan volt. Ennek mindig örülünk az ilyen megkereséseknek. Most éppen egy olyan projekton dolgozunk, amivel Petivel az elejétől fogva, amit célul tűztünk ki az elejétől fogva, hogy valamiféle ilyen nagyobb revitalizációs projektot megvalósítani, felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a vízgazdálkodási szemléletnek a megváltoztatása. Mi ugyanis azt tapasztaljuk, és ezt a mostani téli madárszámlálás terepjárás során is azt tapasztaljuk, hogy igazából 10, 20, 30, 50 éve ugyanaz a gyakorlat zajlik a tájban, tehát ugye a kanalizációs vagy a csatorna rendszerünket, amit keresztül szabdalja a Csallóközt, most is a víz levezetésére, összegyűjtésére használjuk, ahelyett, hogy itt tartanánk. Tehát ilyenkor most télen például, amikor itt lehetne meg lehetne tartani azt a vizet, azt a csapadékot, ami ilyenkor leesik, hogy ugye a földbe beszivárogjon, hogy a talavíz vízkészleteit növelni tudjuk. Fölhúzzuk a zsilipeket, és leengedjük a vizet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt most próbálunk egy olyan projektot szeretnénk elindítani, aminek a végeredménye egy konferencia lenne, és erre a konferencián szeretnénk elhívni a szakpolitikusokat, akár a helyi politikusokat.
Kedves szakpolitikus, remélem hallgatja
minket. Megmozgatni egy kicsit a társadalomnak a döntéshozóit is, és egy picit a szemléletet abba az irányba terelni, hogy vannak pozitív példák bemutatásával Csehországból, illetve Magyarországból, hogy van más út is, lehet ezt másképp is.
Peti, szerinted milyen gyakorlati haszna lehet ennek a projektnek, és hová futhat ki ez a történet részletekről? Ennyire vagy bizakodó?
Hát én teljesen, főleg azért, mert mindkét említett ország szerintem azért, hát főleg Magyarország, úgy látjuk, hogy előttünk jár ebben a témában is. Azt veszük észre, és főleg most, ahogy így kezdünk együttműködni velük, látjuk azt, hogy mennyire máshol járnak ebben, egészen másképp rezonál, tehát bízunk abban, hogy tényleg egy gyakorlati háttérrel tudunk jönni.
Tehát akkor ez nem egy globális probléma, hanem azért vannak országban járók, vagy tesznek a környezetükért a természetért?
Hát alapvetően a környezetrombolása sajnos, azt kell mondjam, hogy tehát egyre többen vagyunk, tehát ez nem egy környezetrombolás nélkül, tehát ez egy általános probléma, viszont azt gondolom, hogy vannak országok biztosan, egész ezt tudjuk bizonyíthatóan, akár számokban is, akik jobban odafigyelnek erre, és többet visszaforgatnak a környezetvédelembe, és nem kell tényleg messzire mennünk ilyen országokat keresve. Biztos lehet neki gyakorlati haszna. És azt gondolom, hogy az egyik, ez mellett, amit mondtam, ugye, hogy egy gyakorlati példákkal a másik országokból az, hogy ezzel a revitalizációval, ami tényleg egy első fecske lesz majd, abban bízunk, vagy azt látjuk, ezzel senki nem foglalkozott még itt a környékünkön szintén, hogy egy ilyen területnek a revitalizációjával, egy vizenyős területnek a létrehozásával.
Ez komoly munka is egyébként. Persze. Hát azért kellenek támogatók.
Támogatók, tervezés, nagyon sokféle módon kell ezt is megközelíteni. Azt is persze nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek, mi lehet majd a hatása a környezetre, akár az ember életekre is, de hogy bízunk abban, hogy ennek lesznek pozitív kimenetei már a gyakorlatban is, amik láthatók lesznek. A víz visszahozása a tájba az, hát ebből az állapotból kiindul, ami most van, ez csak javíthat a környezetünkön.
Laci, szerinted miért hanyagolják el a politikusok a környezetvédelmi, természetvédelmi témákat? Kevés a zöld politikus Szlovákiában, hogyha kicsit ilyen provokatívan van, akkor feltenni a kérdést, vagy tényleg egyéb olyan dolgok vannak, amelyek elviszik a fókuszt, és már sajnos nem jut idő erre a területre?
Hát én inkább azt mondanám, hogy elviszik a fókuszt. Bár konkrétan nálunk, nekem az a tapasztalatom, hogy én azért évekig dolgoztam az állami szférában is.
Hát akkor kapcsolatok vannak, tehát hogy igen, itt azért lehet?
Igen, és a közszférában is. Tapasztalatom az, hogy sokszor az állami intézmények, illetve szervek, akiknek mondjuk az lenne a dolga, hogy megvédjék a természetet, mondjuk kikényszerítsenek egy környezeti hatástanulmányt, vagy hozzászóljanak érdemben egy környezeti hatástanulmányhoz, sokszor elnagyoltan, vagy nem megfelelő képpen állnak hozzá a dolgokhoz, illetve nincsen, ha vannak is megkövetelve, mondjuk egy-egy olyan beavatkozás, vagy építkezés során, ami mondjuk nagyobb környezetrombolással jár, igazából nincs meg a megfelelő ellenőrzés. Tehát ez a legnagyobb probléma. Sokszor nem működik az ellenőrzés. Tehát hiába vannak megírva a feltételek mondjuk a környezetvédelmi hivatal részéről. ha nem mennek ki a terepre, és nem tartatják be. És az nagyon sokszor probléma, nem akarok most kitérni részletek, de én magam nagyon sok ilyennel találkoztam már. Úgyhogy ez gond. Nem is az, hogy a politikusok része ezt talán nem annyira, nem mozgatja meg az embereknek a fantáziát, nem lehet vele annyira megmozgatni az embereket, így a politikusok is mondjuk úgy, hogy hanyagolják ezt a témát, tisztelt a kivételnek természetesen. De ez pont azért van, ami véget mi is alakultunk, hogy felhívjuk erre az emberek a figyelmet, hogy ez egy milyen fontos téma.
Nincs rossz téma, csak rossz politikus, ugye? Tehát, hogy ez szerintem akarat kérdése és marketing kérdése. És tehát mit találkozik a környezetvédelem, az emberi fejlődése, meg így mozgása, ezt a kettőt össze lehet kötni, és tegyük fel egy politikai párt, hogyha ezt a témát felkarolja, akkor szerintem itt a win-win szituáció lehet. Mit gondolsz erről?
Pontosan, itt ahogy előbb már vázoltuk, hogy én kezdtem egy olyan megoldás ugye irányjal, hogy lentről jövő, hogy az ember elkezdi
tehát a saját...
Pontosan, arról építkező. Viszont azt tudni kell, hogy tényleg a szakemberek, akik már ebben nagyon képben tudják, hogy kell egy ilyen arról jövő is, de kell egy felülről jövő is, de igazából amíg mi, a társadalom, nem fogjuk azt, a választók nem fogjuk azt kommunikálni a politikusok felé, hogy van egy ilyen igény, tehát itt kell egyfajta ilyen érzékenyítés mindkét irányba egyébként. Szóval ez lenne előbb-utóbb a járható út, és ebben látjuk a problémát, hogy egyelőre nem jön egyfajta ilyen hang. Uh-huh. Lentről.
Meg hát a másik dolog az, én mindig attól tartok, hogyha van egy konkrét környezeti probléma, például a Dunának az ügye, és azt felveti az nem, egyik oldal.
Amit ti visztek, igen.
És azt felveti az egyik oldal, legyenek a liberálisok, vagy a mit igen. tudom én, akkor a jobb oldal fogja támadni, mert ezt a liberálisok vetették fel. Ha felveti a jobb oldal, akkor a bal oldal fogja támadni, mert ezt a jobb oldal. Szóval ez egy óriási probléma, hogy ügyek mentén osztódunk meg. Azt szerint, hogy kinek mi a pártinge. És nem történik semmi,
pontosan. A környezetvédelmi miniszter Ján Budennel is ugye történnek problémák, ugye Sajó ügye, ha csak messzire megyünk aztán, tehát hogy a mostani miniszter se, tehát egyfajta előrelépés. De...
Hát most a mostani miniszter egyfajta nagyon súlyos hátralépés, inkább azt mondom, hogy Budai a szembe, Budainak a szemére mi is nagyon sok mindent felvetettünk, ugye, mert nagyon sok mindent ígért, másfajta szemléletet. Uh-huh. Vélemény szerint ő is azért nagyon nagy ellenszélbe került, kormányra került mondjuk úgy. Valamilyen szinten azonban Budainak sikerült megmozgatni a Duna ügyét. Uh-huh. És én ezt Budainak inkább pozitív oldalá, hogy mondod, hogy pozitívan értékelem ezt a dolgot, miközben persze lehet nagyon sok mindent felhozni neki, hogy mi mindent mondott, és nem lett belőle ugye semmi sem. De még mindig azt mondom, hogy ő volt az a miniszter, annak ellenére, hogy például a Vereknyei lerakatnak a felszámolása is ő miatta bukott el lényegében. Tehát azon azért nagyon súlyos problémákat tudunk felhozni itt ezen az oldalon, ha Budairól beszélünk. Ami viszont azonban a mostani miniszternek a tevékenységét illeti, az a teljes lerombolása az itteni környezetvédelemnek. Tehát a taraba, amit művel, az korábban szerintem sosem volt.
Igen, itt alapvetően az a probléma, hogy mondtatok előbb is, hogy nem történnek lépések, illetve ha nagyon nehezen sikerül is kiharcolni az egyik kormánynak egy ciklusban egy bizonyos lépést, akkor az őt követő kormány egy másik ciklusban esetleg akkor az teljes mértékben
annulálja
pontosan.
Más szemléletet.
Pontosan, és hogy itt minden bukik, vagyis úgy mondom, minden szemlélet van az, csak épp nem a közjó és a környezet.
És végül a környezet fizet rá.
Pontosan.
Abba, hogy a politikusok egymás hajába kapaszkodnak. Igen, szóval ez szörnyű. Ez borzasztó.
Azonban azért, hogyha politikusok nem értik meg az üzenetet, akkor az emberek igen, illetve más hasonló szervezetek, a polgári társadalom, a civil szervezetek, amely ugye ti is vagytok. Van egyfajta együttműködés, akár Szlovákián belül, vagy más országok, Magyarországon, illetve külföldön, egy olyan szervezetekkel, akikkel ugye erőt tudtok demonstrálni, erőteljesen tudtok fellépni, akár idehaza, vagy az Európai Unióban, vagy Magyarországon, mert hát azért vannak ilyen eszközök is, amikhez hát a demokrácia megadja nekünk a lehetőséget, a játszóteret, úgymond, hogy ezen keresztül is lehessen valamit elérni, mik a tapasztalatok?
Hát először is mi szeretnénk megőrizni a saját függetlenségüket a pártpolitikától.
Azt jelenti, hogy minden téren. Civil szeretekre értettem, hogy együttműködni igen. velük, és akkor nyomást gyakorolni a politikára, mert a szervezetek gyakorolnak nyomást a politikára.
Igen, de azért mondom, hogy a politikától azért igyekszünk magunkat távol tartani. Nyilván nem mehet el, politika nélkül nem lehet természetet javítani, mert természeti állapotokat javítani. Hát vannak, tehát most is ezt a projektünket, amit az előbb említettünk, ezt a mi vízmegtartással fog foglalkozni, ezt is egy cseh partnerünkkel valósítjuk meg, illetve magyarországi partnerekkel.
Ennek pontosan mi a neve, a projekt neve?
Hát ezt még most találjuk ki, de igen, a lényeg az lenne, hogy
vízmegtartás
lenne a lényege, igen, illetve szemléletváltás ezen a területen, a konkrét megnevezést az még formálódik.
Aha. Mert hát ugye nagyon fontos a konkrét megnevezés majd, tehát ezért az hagyunk rá magunknak időt. Tény és való, akikkel tudunk, együttműködünk egyébként, de ahogy az is mondta, próbálunk azért, tehát elég specifikus helyzetben vagyunk így úgymond geográfiailag is, mi Dunavit, mert mi azt tűztük ki, hogy a Csallóköz belsejében, a kultúrtájban próbálunk visszahozni ilyen helyeket.
Gondolom az egész országra nincs annyi kapacitás, hogy megoldjátok, tehát hogy először egy kicsibe kell kezdeni.
Persze,
a Csallóközben.
Persze, nyilván, illetve a Csallóközben is azokat a helyeket, amelyek nincsenek hivatalosan levédve, tehát nem védett területek, nem védett területeken működünk, tevékenységünk nagy részében. Szóval ez is picit így úgymond, ez is egy ilyen specifikus helyzet, de ezen kívül persze próbálunk, akikkel tudunk együttműködni, tehát nagyon jó kapcsolataink vannak szerintem szlovák oldalon is, ahogy mondtam, az itt cseh és magyar oldalon is.
Tehát itt a Greenpeace például, vagy hát főszem a zöld...
Nem is a Greenpeace, de mondjuk a Brózzal például nagyon jó kapcsolataink vannak, és ők azért meghatározók.
Vagy más, igen, nem szóval, ilyen környezetvédelmi...
Igen, ők európai szinten, igen.
Szervezetekkel, pontosan, mozgalmakkal.
Igen.
A Pisztrán körrel mondjuk. De ezek inkább ilyen regionális szervezetek, mondjuk például Magyarországon a Pisztrán kör az egy kicsi regionális szervezet, aki főleg edukációval foglalkoznak.
Nyilván lehetne följebb is menni, csak jelenleg tényleg olyan alapproblémákkal küzdünk, hogy abszolút azt látjuk ilyen célra vezetőnek, hogy regionális, akár szomszédországokkal összefogni, mert ugye hát Magyarország Szigetköz, Csallóköz, ez abszolút egy ökológiai rendszer volt valamikor legalábbis, ez a bizonyos belföldi Duna-delta, és tényleg olyan alaphelyzetből kell felhoznunk ezt a problémát, hogy egyszerűen nem tartjuk szükségesnek azt, hogy most annyira terjeszkedjünk, itt bőven van mit csinálni regionális szinten, és regionális szervezetekkel jobban tudunk így úgymond együttműködni, mert hát mi látjuk itt legjobban ezt konkrétan ezt a specifikus helyzetet, ami fennáll.
Szerintetek hogyan lehetne meggyőzni az egyes szervezeteket, minisztériumokat, hogy itt Csallóközben nagyon fontos az, hogy ez a probléma megoldódjon, mert hát nem csak a természetvédelmnek segít ez, hanem azért ez a tájnak is a fellendülése, meg hát ebből azért nem tudom, tegyük hozzá, hogy a turizmus is úgymond egy kicsit fellendülésen, hogyha kapcsoljuk össze a két világot, hogy az emberek is ide jöjjenek. Hát, nem tudom, ez mi a tapasztalatok, hogy elképzelésetek, hogy ilyen mentén menjen tovább a dolog.
Talán akkor, hogyha mondjuk a regionális politikai szereplők bejutnak. Ugye a parlamentben.
Hát most lesznek a mi választások.
Ez nem is a mi dolgunk. Azt gondolom, ez nem is a mi dolgunk.
Tehát
ez
de,
a mi
témát, dolgunk, de fel lehet hívni.
Fel lehet hívni a témát. Igen. Tehát azt gondolom, hogy akkor lehet változást elérni, hogyha tényleg azok az emberek bejutnak a parlamentbe, akik valóban itt élnek, a mi ügyeinket tudják képviselni, de ehhez nem elég az, hogy itt éljen. Ezt már tapasztaltuk azért az elmúlt 30 évben. Hanem kompetenciája legyenek megfelelők arra, hogy ezt tudja képviselni, és el tudja érni ennek a régiónak a felemelkedését.
Merre tart most a Dunavit, hogyha a jövőt nézzük, ugye ez egy nagyon fontos kezdeményezés, ez a projekt, ami jövőben ugye megvalósul, konferenciát szerveztek, és hát gondolom ez azért le fog titeket foglalni az mellett, hogy csináljátok a dolgotokat a Csallóközben. Milyen más projekteket szeretnétek még megvalósítani a jövőben, amely a környezetünket, természetvédelmet elősegíti?
Hát így rövid távon ez mindenképpen az egy-két évnek a lefolyása, ugye ennek a Barcs folyónak a Barcs projektnek valamilyen kimenetet találni, akár egy dokumentumfilm, akár könyv formájában. Mindenképpen ezzel szeretnénk egy első lépésként úgymond felhívni a figyelmet arra, hogy itt volt a vízatájban, és mennyire fontos a vízatájban. De azt gondolom, hogy ez a hosszú távú tervünk is, aztán ebből kiindulva, hogy olyan szigeteket, természeti szigeteket létrehozni itt Csallóközben belül, amelyekkel hozzájárultunk valahogy ahhoz az állandó klímaváltozáshoz, vagy ugye ez a szintén ennek a munkásához, hogy valahogy próbáljunk rugalmasan hozzáállni ez a problémához, és alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, illetve ezek az a változásokhoz, amik állandóak lesznek, úgy érezzük, és egyre inkább ki fogják tenni a mindennapjainkat, és itt nem lehet másképpen csak rugalmasan kezelni ezt, tehát mindig alkalmazkodva az adott körülményekhez, tehát nem szabad leragadni, és hát én szerintem mi is ezt fogjuk csinálni, hogy olyan megoldásokat próbálunk majd hozni, úgy revitalizálni, hogy az hosszú távon egy jól prosperáló. Igen.
Meg hát ugye van egy elkezdett és szétfutatott projektünk, az a Somorjai mezőutaknak a projektje, amit továbbra is folytatni fogunk, tehát ott ugye a tájban, kint a mezőgazdasági tájban ültetünk ki fákot. Ez minden évben visszatérő projekt és feladat. És ezen kívül ebben az évben szeretnénk, azt mondtuk, hogy szeretnénk jobban, szerteágazóbban megvalósítani az iskolákban folytatott edukációs tevékenységeinket. Erre is nagyon figyelmet szeretnénk így folytatni. És a természetesen a távoli jövőt nézve nyilván az lenne a cél, hogy, tehát, hogy segítsünk megtalálva a megfelelő partnereket, valóban megvalósítsunk egy komolyabb revitalizációs projektet majd valahol a mezőgazdasági tájban, mert ugye a lényeg az, hogy nem az ártérben, illetve a védett területeken, hanem azt szeretnénk megmutatni, hogy vissza lehet hozni a vizet itt a településeink határába, és vissza lehet hozni a vizet.
Milyen együtt dolgozni egyébként?
Jó, nem.
Jó.
Én csak jól tudok mondani, úgyhogy.
Tehát, hogy azért látni rajtatok, hogy azért mind a ketten rajongtok a témát, mind a ketten ugye fontos számotokra a környezet, a természetvédelem, megvan mind a kettőtökben az elhivatottság, és hát látom ezt az együttműködést köztetek, akkor szerintem itt elég bizakodó, pozitív eredményeket lehet majd felmutatni. Fontosak, ugye kezdve ez a víz projekt és a többi fontos, igen, hát, fontos dolog, ami a környezetünket, meg a természetvédelmet elősegíti, megtartja.
Igen, hát jól kiegészítjük azt gondolom egymást a Petivel, mind a ketten más professzionális területről származunk, vagy más professzionális területen dolgozunk, és ezeket tudjuk hasznosítani így a közös munkánkban is.
Hát én sok sikert kívánok akkor jövőben, hogy tényleg fontos ez a tevékenység, amit csináltok, és remélem, hogy a hallgatók is pozitívan állnak ahhoz. Én mindenképpen, és hát mi média, remélem, hogy minden segítséget és támogatást megadunk nektek ehhez, hogy tényleg legyen egyfajta pozitív változás, és hát ahogy a szavatok, hogy kerüljön vissza a víz ide Csalló közbe. Hát a folyók mennek tovább, de a kérdés az, hogy mi észreveszük-e őket.
Így van. Ugye? Így van. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Fodor Péternek és Tóth Lászlónak köszönöm, elfogadták a meghívásunkat, és egy nagyon fontos témáról beszélgethettünk itt.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük a meghívást.
Ez volt az adásidő, és önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető, megtiszteltető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten, és addig is vigyázzanak magunkra, töltsék ki vízeinket, olvassák cikkeinket, vagy nézzék meg videós, illetve podcast tartalmainkat, a viszonthallásra.